Szép reggel volt. A madarak énekeltek, és Rosalyn, amikor drága parasztruhájában lement reggelizni, boldognak érezte magát. A kétségek és félelmek, amelyek az utóbbi időben nyomasztották, mintha eloszlottak volna. David jó hangulatban volt, nevetett és csipkelődött vele. Előző napi londoni látogatása eredményesnek bizonyult. A reggeli jó volt, és szépen szolgálták föl. Éppen befejezték, amikor megjött a posta. 7-8 levél érkezett Rosalynnek. Számlák, jótékonysági kérelmek, néhány helyi meghívás. Semmi különösebben érdekes. David félretett 2 számlát, és kinyitotta a 3. borítékot. A levelet akár csak a borítékon a címzést nyomtatott betűkkel írták. Kedves Mr. Hunter! Azt hiszem, jobb, ha inkább önhöz fordulok, mint a húgához, Mrs. Claude-hoz, tekintve, hogy a levél tartalma esetleg megrázkódtatást jelentene számára. Röviden. Híreim vannak Robert Underhay kapitányról, amelyeket a húga talán örömmel hallana. A szarvasban szálltam meg, és ha fölkeresne ma este, örömmel beszélné meg önnel a dolgot. Üdvözlettel, Enoch Arden. Folytott kiáltás tört elő David torkából. Rosalyn mosolyogva fölnézett, aztán arckifejezése riadtá vált. David, Dave, mi van? David szó nélkül felé nyújtotta a levelet. Rosalyn elvette és elolvasta. De, David, én ezt nem értem. Mit jelent ez? Tudsz olvasni, nem? Rosalyn félénken fölpillantott rá. David, ez azt jelenti, mihez kezdünk most? David a homlokát ráncolta. Gyors, előrelátó agyában már tervek alakultak. Jól van, Rosalyn, nem kell izgulnod. Majd én elintézem. De ez azt jelenti, hogy... Ne izgulj, kisanyám, bízd rám. Figyelj, a következőket fogod csinálni. Azonnal becsomagolsz, és fölmész Londonba. A lakásba mész. És ott maradsz, amíg nem értesítelek, érted? Igen. Igen, persze, hogy értem, de David, tedd, amit mondok, Rosalyn. Rámosolygott. Kedvesen, megnyugtatóan. Menj és csomagolj. Kiviszlek az állomásra. Még eléred a 10:32-est. Mondd meg a házban a portásnak, hogy senkit sem fogadsz. Ha bárki keresne, mondja azt, hogy nem vagy a városban. Adj neki 1 fontot. Érted? Rajtam kívül senkit nem engedhet föl hozzád. Jaj. Rosalyn arcához kapta a kezét. Szép szeme ijedten nézett Davidre. Ne aggódj, Rosalyn. Bár kicsit kényes a dolog, és tudom, hogy te nem sokat érsz kényes helyzetekben, de nyugodtan rám bízhatod. Nem akarom, hogy itt légy. Szabad kezet akarok, ennyi az egész. Nem maradhatnék itt, David? Hogy képzeled, Rosalyn? Legyen egy kis eszed. Szabad kezet kell kapnom, hogy elbánjak ezzel a fickóval, bárki légyen is. Nem gondolod, hogy ez... Pillanatnyilag semmit se gondolok, mondta nyomatékosan David. Az első az, hogy te eltűnj innen. Aztán majd meglátom, hogy állunk. Na menj! Légy jó, kislány, ne vitatkozz! Rosalyn megfordult és kiment a szobából. David komor tekintettel nézte a levelet. Nagyon diplomatikus, udvarias. Jól megfogalmazott. Bármit jelenthet. Lehet őszinte... Féltő gondosság egy kínos szituációban. Lehet burkolt fenyegetés. Újra meg újra elolvasta a kifejezéseket. Híreim vannak Robert Underhay kapitányról. Jobb, ha inkább önhöz fordulok. Örömmel beszélném meg önnel a dolgot. Mrs. Claude. A fenébe is. Nem tetszik neki az az idézőjelbetett Mrs. Claude. Megnézte az aláírást. Enoch Arden. Valami motoszkált az agyában. Valami irodalmi emlék. Egy verssor. Amikor David este bement a szarvas hajába, szokás szerint senkit sem találtott. A baloldali ajtóra ez volt kiírva, kávézó, a jobb oldalira társalgó. Egy távolabbi ajtón ez a rideg felirat állt, csak szálló vendégek részére. Jobbra folyosó vezetett a söntésbe, ahonnan zsivajgás szűrődött ki. Egy kis üvegkalitkára kiírták, hogy iroda, tolóablaka mellé pedig csengőt szereltek. David tapasztalatból tudta, hogy néha négyszer-ötször is meg kell nyomni a csengőt, mire valaki veszi magának a fáradtságot, és odajön, hogy meghallgassa az embert. A rövid étkezési időt kivéve a szarvashalja olyan néptelen volt, mint Robinson Crusoe szigete. Ezúttal David harmadik csengetésére, feltornyozott aranyszőke frizuráját igazgatva, Miss Beatrice Lippincott bukkant fel a söntésből nyíló folyosón. Bebújt az üvegkalitkába, és bájmosollyal üdvözölte Davidet. Jó estét, Mr. Hunter! Az évszakhoz képest kissé hideg az idő, nem? Igen, azt hiszem. Lakik itt egy bizonyos Mr. Arden? Lássuk csak, mondta Miss Lippincott, mint aki nem tudja kapásból. Ezzel az eljárással igyekezett hangsúlyozni a szarvas jelentőségét. Á, igen, Mr. Enoch Arden, ötös szoba, első emelet. Nem tévesztheti el, Mr. Hunter. Fölmegy a lépcsőn, de aztán nem megy végig a folyosón, hanem elkanyarodik balra, és lemegy három lépcsőt. David követte a bonyolult útbaigazítást. Bekopogott az ötös szoba ajtaján, mire kiszólt egy hang. Tessék! David belépett, és becsukta maga mögött az ajtót. Lili! Kiáltott az irodából kijövött Beatrice Lippincott. Egy kisé düllett szemű, tátott szájú lány válaszolt vihogva a hívásra. Elboldogulsz egy kicsit egyedül, Lili. Utána kell néznem egy ágyneműnek. Hát persze, Miss Lippincott, mondta Lili vihogva, és viharos sóhajjal hozzátette. Szerintem Mr. Hunter csoda jó képű. Á, sok ilyen típust láttam a háborúban, mondta Miss Lippincott, és életuntan sóhajtott. Fiatal pilótákat meg hasonlókat a légi támaszpontról. Az ember sosem lehet meggyőződve, hogy a csekjeiknek van fedezete. Olyan magabiztosak voltak, hogy sokszor jobb meggyőződésünk ellenére váltottuk be a dolgaikat. De én persze különc vagyok e tekintetben, Lili, mert az én szememben az a legfontosabb, ha valaki jó családból való. Az mindennél többet ér. És szerintem az úriember akkor is úriember, ha traktoron ül. És egy talányos kijelentéssel otthagyta Lilit, és fölment a lépcsőn. Az ötös szobában David Hunter megállt az ajtónál, és szemügyre vette a vendéget, aki Enoch Arden néven jelentkezett be. 40 körülű férfi volt. Látszott rajta, hogy a félvilágot bejárta, hogy valaha jobb napokat látott, és hogy általában véve kemény legény. Így összegezte David a benyomásait. Első látásra nem lehetett többet megtudni róla. Igencsak rejtélyes volt. Hello, köszöntött Arden. Maga Hunter? Jó, üljön le. Mit iszik, viszkit? David észrevette, hogy a férfi már kényelembe helyezkedett. Kisebb palackármánia a kandallóban tűzlobog ezen a hűvös tavaszi estén. A férfi ruhája nem angol szabású, de úgy viseli, hogy az angolok. A kora is megfelelő. Köszönöm, mondta David. Egy korty viszkit kérek. Szóljon, ha elég. Szóltam. Ne túl sok szódával. Olyanok voltak, mint a kutyák. Helyezkedtek, merev háttal, felborzolt nyakszőrrel kerintek egymás körül, készen arra, hogy barátságosak legyenek, vagy hogy vicsorogjanak és harapjanak. Proszit, mondta Arden. Proszit. Letették a poharakat, pihentek egy kicsit. Az első menetnek vége. Aztán a magát Enoch Ardennak nevező férfi megkérdezte. Meglepődött, mikor megkapta a levelem? Őszintén szólva egyáltalán nem értem, felelte David. Nem. Nem. Hát lehet, hogy nem. Ha jól értettem, folytatta David, ismerte a húgom első férjét, Robert Underhayt. Igen, nagyon jól ismertem Robertet. Adam mosolygott, és füstfelhőket eregetett lomhán a levegőbe. Amennyire bárki egyáltalán ismerhette. Maga ugye nem ismerte személyesen, nem. Talán jobb is. Ezt hogy érti? Csattant fel David. Hát csak úgy, drága cimborám, felelt könnyedén Arden, hogy így minden sokkal egyszerűbb. Elnézését kérem, hogy ide fárasztottam, de gondoltam, jobb, ha teljesen kihagyjuk. Elhallgatott, aztán folytatta. Rosalind a dologból. Szükségtelen lenne fölöslegesen fájdalmat okozni neki. Rátérne a lényegre? Hogyne, hogyne. Nos, tehát... Felmerült valaha magában, hogy is mondjam, Az, hogy valami, szóval, hogy valami bűzlik Underhay halála körül. Ezt meg hogy a fenébe érti? Hát tudja, Underhaynek is furcsa ötletei voltak. Lehet, hogy lovagiasságból tette. Persze lehetett rá egészen más oka is. De tegyük fel, hogy pár évvel ezelőtt egy adott pillanatban bizonyos előnye származott abból, hogy halottnak higgyék. Jól tudott bánni a benszülöttekkel, értett a nyelvükön. Nem volt számára probléma, hogy elterjeszten egy tetszőleges mennyiségű részlettel alátámasztott, valószínűen hangzó mesét. Mindössze annyit kellett tennie, hogy vagy 1000 mérfölddel odébb felbukkan más néven. Ez számomra túlságosan fantasztikus feltételezés, mondta David. Igen? Arden mosolygott. Előrehajolt, és megkoppintotta David térdét. És mi van, ha igaz, Hunter? Mi van, ha igaz? Cáfolhatatlan bizonyítékot követelek. Igen? Hát persze, tökéletesen cáfolhatatlan bizonyíték az nincs. De mi volna, ha Underhay esetleg megjelenne itt? Wormsley vélben. Hogy tetszene ez magának, mint bizonyíték? Legalább meggyőző lenne, felelte David szárazon. No persze, meggyőző lenne, de kissé kínos is. Úgy értem, Mrs. Gordon Claude számára. Mert akkor ugyebár nem lehetne Mrs. Claude. És ez bizony kellemetlen lenne. Magának is be kell vallania, hogy kissé kellemetlen lenne, nem? A húgom teljesen jóhiszeműen ment férjhez másodszorra, mondta David. Persze, hogy jóhiszeműen, kedves cimborám, persze, hogy jóhiszeműen. Ezt egy percig se vitatom. A bírónak is ez lenne a véleménye, őt igazán nem hibáztatná senki. A bírónak? Kérdezte David élesen. Igámiára gondoltam, tette hozzá a másik szinte bocsánat kérően. Hová akar kiukadni? Kérdezte David vadul. Ne izgassa föl magát, öregem. Csak szeretném, ha összedugnánk a fejünket, és eldöntenénk, hogy mi a legjobb, mármint a húgának. Senki nem akar itt holmi alantas szenzációt. Underhay, nos, Underhay mindig lovagias pasas volt. Arden elhallgatott egy pillanatra. És most is az. Most? Kérdezte David élesen. Jól hallotta. Csak nem azt akarja mondani, hogy Robert Underhay él. Hol van most? Arden előrehajolt, hangja bizalmassá vált. Tényleg akarja tudni, Hunter? Nem lenne jobb, ha nem tudná. Tegyük fel, hogy maga és a húga úgy tudja, Underhay meghalt Afrikában. Jól van. Ha pedig él, nem tudja, hogy a felesége újra férjhez ment. A leghalványabb fogalma sincs róla. Mert ha tudná, már rég jelentkezett volna. Rosaline ugyanis sok pénzt örökölt a második férjétől, és a dolog úgy áll, természetesen semmi sem illeti meg a vagyonból. Underhay ugyanis végtelenül becsületes ember. Biztosan nem hagyta volna annyiban, hogy a felesége hamis jogcímen örököljön pénzt. Szünetet tartott, aztán folytatta. De most vegyük azt a variációt, hogy Underhay nem tud a maga húga második házasságáról. Viszont bajban van szegény. Nagy bajban. Hogy bajban van? Arden ünnepélyesen ingatta a fejét. Az egészségével van baj. Gyógykezelésre lenne szüksége. Különleges kúrára, ami sajnos kissé sokba kerül. Az utolsó két szót olyan óvatosan ejtette ki, mintha különleges kategóriába tartoznának. Ez volt az a két szó, amelyre David Hunter öntudatlanul várt. Rá is kérdezett. Sokba kerül? Sokba. Sajnos semmit sem adnak ingyen. És Underhay, a szegény ördög a szószoros értelmében nyomorog. Aztán hozzátette. Gyakorlatilag semmije sincs azon kívül, ami rajta van. David szeme villámgyorsan körülpásztázta a szobát. A széken csak egy hátizsák lógott. Bőrön sehol. Nem hiszem, hogy Robert Underhay az a lovagias úr volna, akinek maga feltünteti, mondta, és hangja nem volt kellemes. Pedig az volt valaha, biztosította róla a másik, de tudja, az élet cinikussá teszi az embert. Abba hagyta, aztán szelíden hozzátette. Gordon Claude elképesztően gazdag volt, és a túlságosan nagy gazdagság bizony felkelti az ember alantas ösztöneit. David Hunter felállt. A válaszom a következő. Menjen a fenébe. Igen, gondoltam, hogy ezt fogja mondani, jegyezte meg Arden higgadtan és mosolyogva. Tudja, mi maga? Egy rohadt zsaroló. Nagy kedvem lenne felkérni, hogy csak tessék, folytassa. És teregessem ki a kártyáimat? Csodás bátorság. De alig hinném, hogy tetszene, ha engedelmeskednék a felszólításának. No, nem mintha szándékomban állna. Ha magának nem kell, van rá más vevő. Ezt hogy érti? Hát a Claude-ok. Tételezzük fel, hogy beállítok hozzájuk, és azt mondom. Elnézést kérek, de érdekelni önöket, hogy a néhai Robert Underhill él és virul? No hiszen. Kapva kapnának rajta. Belőlük aztán semmit se húznak, évetette oda David gúnyosan. Le vannak égve mind egytől egyig. Igen ám, de létezik olyan, hogy előzetes megegyezés. Ennyit meg ennyit készpénzben, azon a napon, amelyen bizonyítást nyer, hogy Underhill él, hogy Mrs. Gordon Claude még mindig Mrs. Robert Underhill, és hogy következésképpen Gordon Claude-nak a házasságkötése előtt készített végrendelete érvényes. David jó néhány másodpercig némán ült, aztán egyenesen megkérdezte. Mennyit? Ugyanolyan egyenes volt a válasz. 20 000. Szó sem lehet róla. A húgom nem nyúlhat a tőkéhez, csak a kamatot kapja. Akkor 10. Ennyit könnyen összeszedhet. Vannak ékszerei, igaz? David hallgatott. Aztán váratlanul azt mondta. Rendben van. A másik egy pillanatra, mintha tanácstalan lett volna. Mintha meglepné a könnyű győzelem. Ne csekken, mondta. Készpénzben kérem. Időt kell adnia, hogy összeszedjük a pénzt. Kap 48 órát. Legyen a következő kedd. Rendben van. Ide hozza a pénzt. És mielőtt David szólhatott volna, hozzátette. Ne higgye, hogy egy magányos csalidban vagy egy elhagyott folyóparton fogok találkozni magával. Ide hozza a pénzt. Ide a szarvasba. Jövő kedden este 9-kor. Bizalmatlan egy fickó maga, mi? Nem egy könnyen vernek át. Ismerem a maga fajtákat. Akkor, ahogy mondta. David kiment a szobából és le a lépcsőn. Arca szederjes volt a dűtől. Beatrice a lépénkot kilépett a 4-es számmal jelölt szobából. A 4-es és az 5-ös szoba között ajtó volt, amelyet az 5-ös szoba lakói alig ha vehettek észre, mivel közvetlenül az ajtó előtt egy szekrény állt. Miss Lippincott orcája kipirult, s a szeme csillogott a kellemes izgalomtól. Remegő kézzel igazgatta tornyos frizuráját. Az előkelő Mayfair negyedben álló Shepherd's Court hatalmas bérház volt, luxus szolgáltatást nyújtó lakásokkal. Bár az épület nem sérült meg a bombázáskor, mégsem tudták föntartani a háború előtti színvonalat. Voltak ugyan szolgáltatások, de nem valami jók. Azelőtt 2 egyenruhás portás dolgozott a házban, most csak 1. Az étterem működött, de már csak a reggelit vitték fel a lakásokba. Mrs. Gordon Claude a 3. emeleten bérelt lakást. A nappali szobában beépített bárszekrény volt, a 2 hálószobában gardrob szekrények, a gyönyörű fürdőszobában csillogott-villogott a csempe, és a krómnikkel. David Hunter nagy léptekkel járkált föl alá a nappaliban. Rosaline a hatalmas szögletes kanapén ült, és Davidet figyelte. Zsarolás, dünnyögte David, zsarolás. Úristen, hát olyan ember vagyok én, akit csak úgy meg lehet zsarolni. Rosaline rémülten zavartan rázta meg a fejét. Ha tudnám, mondta David, ha tényleg tudnám. Boldogtalan kis zokogás hallatszott a Rosaline felől. Ez a sötétben tapogatózás, folytatta David. Ez a bizonytalanság. Hirtelen Rosaline felé fordult. Elvitted azokat a smaragdokat Great Orexhez a Bond Streetre? El. Mennyit adott? 4000 fontot, felelt reszketek hangon Rosaline. Azt mondta, ha nem adnám el, újra kéne biztosítani őket. Igen. A drága kövek értéke megkétszereződött. Na jó, össze tudjuk szedni a pénzt. De ha összeszedjük is... Ez csak a kezdet, Rosaline. És azt jelenti, hogy halálra fog szipolyozni bennünket. Kiszívja az utolsó csepp vérünket is. Jaj, menjünk el, kiáltott fel Rosaline. Menjünk el innét. Nem mehetnénk el Írországba, Amerikába, bárhová. David megfordult és ránézett. De aztán könnyen feladott, Rosaline. A te mottód uzsgyi pucolás. Helytelen, amit csinálunk, jaj, veszélykelte Rosaline. Csúnya dolog volt. Nagy gonoszság. Most jössz elő ezzel az áltatós dumával? Nem tudom elviselni. Biztos helyzetben voltunk, Rosaline. Életemben először biztos helyzetben voltam, és nem hagyom, hogy mindenki csúszson a kezemből, érted? Csak ne volna az a sötétben tapogatózás. Mert ugye tudod, lehet, hogy az egész csak blöff. Csak is kizárólag blöff. És Underhay nyilván ott van eltemetve Afrikában, ahogy mindig is gondoltuk. Rosaline megremegett. Ne, David, úgy megijesztesz. David ránézett, látta az arcán a pánikot, és magatartást változtatott. Oda ment hozzá, melléje ült, és megfogta hideg kezét. Ne izgulj, mondta. Hagyd rám az egészet, és tedd, amit mondok. Ennyit meg tudsz csinálni, nem? Csak tedd pontosan azt, amit mondok. Mindig azt teszem, David. David elnevette magát. Igen. Mindig azt teszed. Majd csak kivágjuk magunkat valahogy, ne félj. Találok rá módot, hogy ártalmatlanná tegyem ezt a Mr. Enoch Ardent. Van valami vers, David, egy férfiról, aki visszatér. Igen, vágott a szavába, David. Épp ez izgat engem is. De a végére járok a dolognak, ne félj. Kedd este. Viszed el neki a pénzt? Kérdezte Rosaline. David bólintott. Igen, de csak 5000-et. Megmondom neki, hogy ilyen hirtelen nem tudok többet előteremteni. Meg kell akadályoznom, hogy Claude-ékhoz forduljon. Ami szerintem csak fenyegetés volt, de biztos azért nem lehetek benne. Elhallgatott, a tekintete tétova lett és révedező. Közben az agya dolgozott, mérlegelte a lehetőségeket. Aztán fölnevetett. Vidám, vakmerő nevetéssel. Voltak. Ma már halott mind, akik fölismerték volna ezt a nevetést. Olyan férfi nevetése volt, aki kockázatos és veszélyes vállalkozásba kezd. Öröm volt benne, és kihívás. Bízom benned, Rosaline, mondta. Hála a jó Istennek, tökéletesen megbízom benned. Bízol bennem? Rosaline kérdőn ráemelte nagy szemét. Milyen értelemben? David ismét elmosolyodott. Abban, hogy pontosan azt teszed, amit mondok. Ez a titka a sikeres akciónak, Rosaline. Az Enoch Arden akciónak, tette hozzá nevetve. Róli kisé meglepve nyitotta ki a nagy májva színű borítékot. Ki a csuda írhat neki ilyen levélpapíron, és egyáltalán hogyan jutott hozzá? Az eféle cikkek eltűntek a háború alatt. Kedves Mr. Róli, olvasta. Remélem nem tartja tolakodásnak, hogy levélben fordulok önhöz, de engedelmével az az érzésem, hogy olyan dolgok vannak folyamatban, amelyekről tudnia kell. Róli értetlenül nézte az aláhúzást. A dolog azzal a beszélgetéssel kapcsolatos, amikor egyik este nálunk járt, és egy bizonyos személy felől tudakozódott. Ha átfáradna a szarvasba, szívesen elmondanék mindent. Mi itt mindnyáján úgy érezzük, nagy kár, hogy a bácsikájuk meghalt, és a pénzével az lett, ami. Remélem nem haragszik rám, de úgy érzem, feltétlenül tudnia kell arról, hogy mi folyik itt. Üdvözlettel, Beatrice Lippincott. Róli töprengve nézte az írományt. Mi a fene ez az egész? A jó öreg Bea. Világ életében ismerte Beatrice-t. Az apjánál vásárolta a dohányt, és gyakran eltréfálkozott a lányjal a pult mögött. Jóképű lány volt. Emlékszik rá, hogy egyszer még gyerekkorában hallott róla valami pletykát, amikor Beatrice egy időre eltűnt Wormsleyvale-ből. Körülbelül egy évig volt távol, állítólag azért, hogy megszülje törvénytelen gyerekét. Talán azért, talán nem. Minden esetre most igencsak tisztes hölgynek számít, és nagy erény csősz. Örökké nyelvel és vihog, de szinte betegesen ügyel az illemre. Róli fölpillantott az órára. Azonnal elmegy a szarvasba. A fenébe ezekkel az űrlapokkal. Tudni akarja, mi az, amit Beatrice olyan nagyon el akar mondani. Valamivel 8 után nyitott be a söntésbe. A szokásos üdvözlésekkel, fejbólintásokkal, jó estét uramokkal fogadták. A pulthoz kanyarodott, és egy Guinness-t rendelt. Beatrice sugárzó arccal nézett rá. Örülök, hogy látom, Mr. Róli. Jó estét, Beatrice. Köszönöm a levelét. Beatrice gyors pillantást vetett rá. Egy perc és a rendelkezésére állok, Mr. Rowley. Rowley bólintott. Töprengve megitta a sörét, és közben Beatrice-t nézte, aki befejezte a kiszolgálást. Aztán Beatrice hátra kiabált, mire tüstént megjelent a Lili nevű lány, hogy fölváltsa. Beatrice odasúgta Rowleynak. Lesz szíves velem jönni, Mr. Rowley. Végig vezette egy folyosón, és beléptek egy magállakás feliratú ajtón. A szoba parányi volt és zsúfolt. Plüss karosszékek voltak benne, egy üvöltő rádió, egy csomó porcelán dísztárgy, az egyik szék támláján pedig egy odadobott kissé ütött kopott Piero baba. Beatrice lépinkot elzárta a rádiót, és az egyik plüss karokszékre mutatott. Igazán nagyon örülök, hogy eljött Mr. Rowley, és remélem, hogy nem veszi rossz néven, hogy írtam. De egész hétvégén ezen morfondíroztam, és amint írtam, tényleg úgy érzem, hogy tudnia kell róla, mi folyik itt. Boldognak és fontoskodónak látszott, nyilvánvalóan elégedett volt önmagával. Rowley mérsékelt kíváncsisággal megkérdezte. És mi folyik? Nos, Mr. Rowley, ugyebár ismeri azt az úriembert, aki a minap megszállt nálunk. Azt a bizonyos Mr. Ardent, akiről kérdezősködött. Igen. A rákövetkező este történt. Bejött Mr. Hunter és kereste. Mr. Hunter? Rowley érdeklődve felegyenesedett. Igen. Mr. Rowley, mondtam, hogy az ötös szobában lakik, mire Mr. Hunter bólintott, és egyenesen fölment. Be kell vallanom, hogy meglepett a dolog. Mert ez a Mr. Arden egy szóval sem említette, hogy ismer valakit Walmsleyville-ben. Én pedig magától értetődőnek vettem, hogy idegen a falunkban, és senkit sem ismer. Mr. Hunter nagyon rossz kedvűnek látszott, mintha történt volna valami, ami fölidegesítette, amit akkor persze még nem tudta mire vélni. Abba hagyta, hogy lélegzetet vegyen. Rowley nem szólt, csak figyelt. Soha senkit nem siettetett. Ha valaki szép, komótosan szereti csinálni azt, amit csinál, neki nincs ellene kifogása. Beatrice méltóság teljesen folytatta. Egy kicsit később úgy adódott, hogy a törülközők és az ágynemük véget föl kellett mennem a négyes szobába. Ez az ötös melletti szoba, és a kettő között történetesen ajtó van. Amit az ötösből nem lehet látni, mert egy nagy szekrény áll előtte, úgyhogy egyáltalán nem látszik. Az ajtó persze mindig csukva van, de mikor fölmentem, véletlenül nyitva volt egy kicsit. De higgy el, fogalmam sincs róla, hogy kinyitotta ki. Rowley most sem szólt, csak bólintott. Beatrice nyitotta ki, gondolta. Kíváncsi volt, és azért ment fel a négyesbe, hogy megtudja, amit megtudhat. És tudja, Mr. Rowley, akaratlanul is hallottam, miről van szó. És csak egy hajszál tartott vissza attól, hogy hanyat ne vágódjam. Hát bizony, jó vastag hajszál lehetett, azt gondolta Rowley. Szemtelen, majdhogy nem bamba arccal hallgatta végig Beatrice tömör beszámolóját a kihallgatott beszélgetésről. Beatrice befejezte, és a reménykedve várt. Jó két percbe telt, mire Rowley magához tért rémületéből. Akkor fölállt. Köszönöm, Beatrice, mondta. Nagyon köszönöm. És ezzel kiment a szobából. Beatrice kissé csalódottan nézett utána. Mr. Rowley igazán szólhatott volna valamit, gondolta. A szarvasból kijövet, Rowleyt önkéntelenül hazafelé vitte a lába. De pár száz méter után hirtelen megtorpant. Sarkon fordult és elindult visszafelé. Agya lassan dolgozott föl minden újat, és túl az első megdöbbenésen, amelyet Beatrice szavai okoztak, most kezdte csak igazán megérteni a lényeget. Ha igaz az, amit Beatrice kihallgatott, márpedig Rowley nem kételkedett benne, hogy lényegét tekintve az, akkor olyan helyzet állt elő, amely a Claude család valamennyi tagját közelről érinti. Az ügy Jeremy bácsi kezében lenne a legjobb helyen. Jeremy Claude, mint jogász, tudni fogja, hogyan lehetne hasznot húzni ebből a meglepő értesülésből, és azt is fogja tudni, hogy milyen lépéseket kell tenni. Bár Rowley szeretett volna maga akcióba lépni, kissé vonakodva, de azért belátta, hogy sokkal jobb az ügyet egy ravasz, tapasztalt ügyvédre bízni. És minél hamarabb jut az információ Jeremy birtokába, annál jobb következésképpen Rowley egyenesen Jeremy főutcai háza felé irányította lépteit. A kis cseréd lány, aki ajtót nyitott, közölte, hogy Mr. és Mrs. Claude még vacsoráznak. Bevezette volna az ebédlőbe, de Roli nem akarta, és azt mondta, inkább Jeremy dolgozószobájában várja meg, amíg a vacsorát befejezik. Franciszt nem akarta bevonni a megbeszélésbe. Amíg konkrétan el nem döntik, hogy mit csináljanak, jobb, ha minél kevesebben tudnak a dologról. Nyugtalanul járkált föl alá Jeremy dolgozószobájában. A sima tetejű íróasztalon egy néhai Sir William Jessamy címkéjű bádog iradoboz állt. A polcokon vastag jogi könyvek sorakoztak. Volt egy régi fénykép Francisről estei ruhában, egy másik fénykép az apjáról, Lord Edward Trentonról lovagló ruhában. Az íróasztalon pedig egy egyenruhás fiatalember arcképe, a háborúban elesett Antonié, Jeremy fiájé. Roli arca fájdalmasan megrándult. Elfordult, leült egy székre, és inkább Lord Edward Trenton képét nézte. Ugyanakkor az ebédlőben Francis megkérdezte a férjét, vajon mit akar Roli? Bizonyára nem boldogul valami kormányrendelettel, felelte fáradtan Jeremy. A gazdák jó, ha az egynegyedét megértik azoknak az űrlapoknak, amelyeket ki kell tölteniük. És Roli lelkiismeretes fiatalember, biztosan idegeskedik miattuk. Rendes fiú, mondta Francis, de elképesztően lassú. Tudod, az az érzésem, hogy nem valami jól állnak a dolgok közte és Lynn között. Jeremy üres tekintettel motyogott. Lynn. Ó, igen, persze. Bocsáss meg, de úgy látszik, képtelen vagyok koncentrálni. Tudod, a feszültség. Francis gyorsan félbeszakította. Ne gondolj rá, minden rendben jön, hidd el. Néha megijedek tőled, Francis. Olyan borzasztóan meggondolatlan vagy. Nem vagy tisztában azzal, mindennel tisztában vagyok, és nem félek. Az az igazság, Jeremy, hogy még élvezem is. Éppen ez aggaszt engem, kedvesen, mondta Jeremy. Francis elmosolyodott. Gyere, mondta. Ne várakoztasd meg túlságosan ezt a pásztori lelkületű fiatalembert. Menj, segíts neki kitölteni az 1199-es vagy hányas űrlapot. De mikor kiléptek az ebédlőből, hallották, hogy a bejárati ajtó becsapódik. Edna bejött és jelentett, hogy Mr. Roli azt üzeni, nem vár és hogy semmi különöset nem akart. Azon a bizonyos kedd délutánon Lynn Marchmont hosszú sétára indult. Egyre nyugtalanabb volt, egyre elégedetlenebb önmagával, és szükségét érezte, hogy alaposan átgondolja problémáit. Már jó néhány napja nem látta Rolit. Bár azután a kisebb viharos elválás után, amikor megkérte, hogy adjon kölcsön 500 fontot, még rendszeresen találkoztak. Lynn közben rájött, hogy észszerűtlen volt a követelése, és hogy Rolinak igenis jogában állt visszautasítani. Az észszerűség azonban távol áll a szerelmesektől. Külsőre minden ugyanolyan volt közte és Roli között. Lelke mélyén azonban Lynn közel sem volt olyan biztos a dologban. Elviselhetetlenül egyhangúnak találta az elmúlt napokat. Azt azonban még véletlenül sem vallotta volna be magának, hogy a napok egyhangúságának köze lehet David Hunter és a húga hirtelen londoni utazásához. Annyit azért beismert nagy bánatosan, hogy David izgalmas ember. Ami a rokonságát illeti, mindnyájukat elviselhetetlenül terhesnek találta. Az anyja remek, jó hangulatban volt, és aznap az ebédnél azzal bosszantotta fel Lynnt, hogy bejelentette, megpróbál másodkertészt találni. Az öreg Tom egyszerűen nem boldogul egymaga, de anyukán nem engedhetjük meg magunknak, kiáltott fel Lynn. Ostobaság! Azt hiszem, Gordon egész odáig volna, ha látná, milyen elhanyagolt a kert. Annyira kényes volt mindig a virág szegére, a rendszeres fűnyírása, és hogy az ösvények rendben legyenek tartva. És nézd csak meg most! Úgy érzem, Gordon is szeretné, ha megint rendben lenne minden. Még akkor is, ha a pénzt hozzá az özvegyétől kell kölcsön kérnünk. Mondtam neked, Lynn, hogy Rosalyn igazán nem lehetett volna rendesebb. Azt hiszem, tökéletesen megértette az álláspontomat. A számlák kifizetése után szép egyenlegen maradt a bankban. És szerintem egy másodkertész valójában megtakarítás lenne. Gondolj csak arra, mennyi zöldséget termeszthetnénk. Rengeteg zöldséget vehetünk heti 3 fontnál lényegesen olcsóbban. Azt hiszem, ennél kevesebbért is kaphatnánk valakit, kislányom. Sokan csak most szereltek le, és munkát keresnek. Legalábbis ezt írja az újság. Kétlem, hogy ilyet találsz Walmsley Vale-ben, vagy akár Walmsley Heath-ben, jegyezte meg Lynn szárazon. És bár az ügy ennyiben maradt, nem hagyott nyugtott Lynnnek, hogy az anyja ezentúl rendszeresen akar számítani Rosalind anyagi támogatására. Állandóan David csúfondáros megjegyzései jártak az eszében. Így aztán mogorván vágott neki az útnak, hogy kisétálja magából a rossz kedvét. Attól sem derült fel, hogy a postahivatal előtt összefutott Keti nénivel. Keti néni jó kedvében volt. Lynn, drágám, azt hiszem, hamarosan jó híreket kapunk. Mi a csodára gondolsz, Keti néni? Mrs. Claude bólogatott, mosolygott és fontoskodó gépet vágott. Igazán megdöbbentő összekettet